Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Ézsaiás könyve 57. fejezetében, a 15-től a 21. versig a következőképpen. Mert így szól a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam. Megharagudtam a haszonlesés bűne miatt, haragomban megvertem őt, és elrejtőztem. Ő pedig elpártolt tőlem, és a maga esze után járt. Láttam útjait, mégis meggyógyítom, és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Békesség, békesség, közel és távol, mondja az Úr, és meggyógyítom őt. De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni. Iszapot és sarat kavarnak hullámai. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, merre néz az ember, és merre nézzen Isten? Furcsa és rejtélyes hangzású kérdések ezek így, hiszen nem derül ki, hogy milyen összefüggésben teszem fel, de érdemes elgondolkodni azon, hogy merre is néz valóban, merre néz az ember. Mit vesz észre mind abból, ami a szeme elé kerül? És egy érdemes elgondolkodni azon is, hogy mit és merre néz Isten, mit vesz észre mind abból, amit teremtett? Mit néz az ember? Igyekszik minél magasabbra törni. Nézi először is a vele egyivásúakat, akik körülötte vannak mellette, úgymond akik egy szinten helyezkednek el vele. De aztán inkább vágyakozva irigyen nézi azokat, akik valami módon felette állnak. Akár vagyonban, vagy hírnévben, vagy rangban, vagy ki tudja miben, de felettem vannak, hát azt igyekszem elérni, és oda török fel. Fel a csúcsra. Sokaknak ez az élet értelme, hogy előbbre jutni folyamatosan, egyre magasabbra, nem csak munkahelyi ranglétrán, hanem az életben egyáltalán. A csúcsra akár szó szerinti értelemben is, mint például az aradi török Zsolt és az általa vezetett magyar-román mászó csapat, akik az elmúlt napokban sikeresen megmászták a, jól emlékszem, 8. legmagasabb csúcsot, a Nanga Parbatot, már sikeresen le is érkeztek a táborba. Hát a föntiekben még persze sok tábor közül. És érdekes volt egy riportot hallgatni vele, amelyet amúgy gyerekek készítettek. És ebben elmondta, hogy hát addig, amíg el nem sodorta őket egy lavina, és a társa oda nem veszett, addig úgy gondolta, hogy a hegymászás az valójában nem egy veszélyes sport, hiszen ha az ember körültekintő, ha betartja a szabályokat, az óvatosságot, és mindenféle előírását, akkor nem lehet semmi baj. És ó, jaj, hányan, de hányan élünk ebben a gőgös tévesztésben. Hogy úgy gondoljuk, hogy csak jót kell tennem, és akkor minden rendben van. Már kikövezett út vezet a mennybe is, én csak meg kell tegyem azt, amit Isten vár tőlem, és miért ne tenném azt meg. És minden rendben van, nem lehet baj. Aztán a baleset kapcsán rá kellett jönni, hogy talán mégsem egészen így van. És ha van is még mit tanulni az alázatból, de legalább annyit finomodott már a felfogása, hogy hát a balesetekben van mindig ugyan emberi hiba is, de azért nem minden rajtunk múlik. Valószínűleg még e finomodás sem érte el az, aki foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vágyával tett feljelentést. A tavasszal a Kancsáncsonkán odaveszett Erős Zsolt és Kis Péter halála kapcsán. Ő úgy véli, hogy emberi hibák sora vezetett el a tragédiához, és éppen ezért valakit akkor gondolom felelősségre is szeretne vonni. Más kérdés, hogy az özvegyek, a családok nem így gondolják. De hát ő úgy gondolja, hogy hibátlanul mászva nincsenek korlátok az ember előtt, és bármit megtehet. Egyre és egyre feljebb kell törnünk, és az ember aztán majd egyre és egyre nemesebb lesz, egyre jobb lesz, csak haladni kell a jó felé. Csak ügyesnek, csak törvénytisztelőnek kell lenni, csak mindig be kell tartani a vallásos előírásokat, és akkor nem érhet baj. Ugye mennyire ismerős ez a felfogás, amely a csúcsokat jól lehet nehezen, de azért még mindig emberi erővel elérhetőnek, meghódíthatónak tartja. Igaz, az ember szeret inkább felfele a hegyekbe és az egekbe nézni. Egyszerűen oda vágyunk. Nem, de így vagyunk mindannyian ezzel. Hát ez az ember nézése. És milyen lehet Istené? Luther éppen azt feszegeti egyik helyen, hogy merre is nézhet Isten. Azt mondja, hogy felfele nem tud nézni, mert felette nincs senki. Hiszen ő áll mindenek felett, ő ennek a világnak az alkotója, a teremtő, hogy lehetne valaki, aki fölötte állhatna? Hát oda hova nézhetne? Aztán végig gondolja, hogy oldalra maga mellé sem nézhet, mert hát nincs mellette semmi. Hiszen nem egy soktagú Isten csapatnak az egyik tagja, mondjuk, mint például a görög mitológiában, és vannak ugyan alá fölé rendelések, de valamilyen módon mégiscsak ott Istenként állnak egymás mellett. Hát Isten az egyetlen Úr. Nem nézhet maga mellé sem. És aztán fejti ki tovább logikusan, bár szokatlan és meglepő eredménnyel a gondolatmenetet után, hát csak lefelé a mélyben nézhet Isten. Ő, aki a magasságban lakik, ahogy most Ézsaiásnál is hallhattuk, az alázatosakra tekint, azokra, akik ott vannak lenne a mélyben, az elnyomottak, a szenvedők, a szomorkodók. És nagy vigasztalás is ez egyúttal mindannyiunknak. Ha Isten csak a maga fajtát keresné, vagy előleve fölfele nézni, bár ahogy Luther kifejti, nem is tudhatnak kire nézni ott, de akkor bizony minket meg sem látna, észre sem venne. De nagy vigasztalás ez különösen is éppen ma, amikor két temetés között állunk, és két évforduló alkalmából is fogunk megemlékezni az záróimádságban. Nagy vigasztalás ez a profécia mindazoknak, akiknek a napjaik a mélységben zajlanak, akik szenvedést élnek át, akiknek a szívét a gyász gyötri. Egy szóval azoknak, akik sok bűntől szenvednek, azoknak, akiket mardos a lelkiismeret, azoknak, akik zokogva bánják a vétkeiket. Mert Isten maga szentségben és magasságban lakik, mégis meglátja a megtört szívűeket, és lehajol az alázatosakhoz. Micsoda nonsens ez. A nagyra törő ember igyekszik a magasba, hogy még Istent is utolérje, sőt, inkább lehagyni szeretné, és még Istennél is jobban tudni a dolgokat, felülmúlni őt. Isten azonban még a legmélyebben levő embernél is alább hajol. Hiszen mi más volt Jézus földre születése, mint a világ mindenség legmélyebb meghajlása. A legmagasabbról a létező legmélyebbre. Ennél nagyobbat senki nem hajolhatna, mi meg még végképp, hiszen mi amúgy is itt lent vagyunk. És lehet, hogy még van lefelé ugyan, bizonyos értelemben mindig van nehezebb sors, mindig van mélyebb fájdalom, de mégis mi az ahhoz képest, amit Istennek kellett hajolnia. De ugyanakkor az is kiderül ebből, hogy Isten az alázatosakhoz hajol le, hogy nem mindenkinek szól a vigasztalás, bármilyen furcsa is ez, vagy akár bárhogy bosszant is valakit. Mert Isten csak lefelé tud nézni, a mélybe levőt találja meg, az alázatosat tudja megvigasztalni. Nem abban az értelemben, hogy a hatalma ne terjedhet neki többre, hanem inkább olyan értelemben, hogy az elhatározása és az ígéretei alapján, az elnyomottakkal, a szenvedőkkel, az alázatosakkal van. Hiszen a beképzelt, önmagával eltelt, gőgös ember meg se hallja a vigasztaló szavakat. Neki az nem kell. Neki az nem ér semmit, amit Isten mond. Istenre legfeljebb azért van szüksége az ilyen mai, modern, de tulajdonképpen mindenkori embernek, hogy valami dzsinként, szuperhősként előrángassa, ha baj van, és segíteni kell, de egyébként jó lesz ő, csak hagyjon békét. A magasságban lakót, a magasságból várja, hogy megszólaljon valami hasonló módon, ahogy mondjuk a sínai hegyen történt. De az igazság az, hogy a magasságban lakó a mélységből szólít meg mindannyiunkat. Megalázottan a lábunk előtt ott hasal, ha úgy tetszik, a talpunk alól hallatja a hívó hangját. Hát ezt a mai kor embere valóban nem akarja, nem tudja meghallani és megérteni. Hát nem kell nekik az ilyen Isten, nem kell egy ilyen isteni szózat, nem kell Isten igéje. Egy nyugdíjas lelkész éppen arról beszélt, hogy hát nem is szabadna ma már esketni, meg temetni az egyházban. Hát egyrészt, mert sokszor nem is Isten igéje hangzik az ilyen alkalmakon, másrészt pedig azért nem szabadna ezeket az alkalmakat evangélium hirdetésre használni, mert hát Isten igéje kettős, ahogy Luther tanította, a törvényt kell először is mondani, mert az, aki még nem szállt alá, azt előbb Isten megalázza. És csak utána szólít meg az evangéliummal. Hát ez a különbség a kettő, Isten igényének kettő módja között. Viszont aki a maga jó és tökéletes voltáról van meggyőződve, az így nem kaphatja, mondja, az evangéliumot. És ez valóban igaz, sok igazság van benne, bár nem hiszem, hogy ettől el kellene tekinteni esketésektől és temetésektől, hiszen hát az egyház 2000 éves története során sosem úgy volt, hogy csak azok hallgatták, úgymond Isten igéjét, akik méltók rá, vagy csak azok hallgatták, akik már eljutottak a bűnbánatra, nem éppen Isten igéje sokszor pont azért szólít meg minket, hogy a törvény erejével kényszerítsen térdre és bűnbánatra. Éppen azért, mert Luther világossá tette, hogy Isten igének ez a két feladata van, vagy két fajtája van, ha úgy tetszik. A törvény megmutatja a bűnömet. Mintha egy tükör lenne, hogy hát valóban milyen is vagyok én, hogy ne csak valamiféle színes és rózsaszín képet lássak magamról. Igyekszik egyúttal kétségbe ejteni, azért, hogy aztán bűnbánatra indítson. A gőgös, vallásos hegycsúcsokra törő embert igyekszik megalázva letaszítani a völgybe, mert az evangélium éppen azoknak szól, akik már oda levettettek, akik a mélységben vannak, akik már megalázták magukat. És ha ott ülsz a porban, akkor éppen jó helyen vagy ahhoz, hogy észrevehesd, hogy Isten itt lakozik veled. Nem a magasságban van csupán, bár ott lakik fenn, ahogy itt az ige szakasz is mondja, de mégis azt mondja, én ott lakozom a megalázottal is. Szó szerint azt a kifejezést használja a próféta, hogy sátorozik. És ezzel Izrael népe előtt azt jeleníti meg, és arra emlékeztet, hogy a pusztai vándorlás alatt is hogyan lakott a szent sátorban Isten, és hogyan volt ott közöttük, a táborban. Nekünk, a új szövetség népének pedig egy másik kép kell, hogy megjelenjen. János evangéliumának az eleje. Azt olvassuk Jézus születésének történetét, ugye egészen másképpen, és nem magát, az eseményeket mesélje János, hanem annak a tartalmát, és azt mondja, hogy Isten itt lakozott közöttünk. Az ige közöttünk lakozott, szó szerint közöttünk sátorozott. Mert valóban Jézusban Isten itt sátorozott közöttünk, a legmagasabbról a legmélyebbre eljött, hogy egyfajta sátortábort verjen közöttünk. Hát valóban mérhetetlen ajándék ez az örömhír, és elárulja Isten hozzánk hajlását ide a mélybe. Az egyik teológus így fogalmazott, hogy a Szent Isten kész a legkisebb kunyhóba is betérni. Tetszik, egy viskóba is képes bejönni hozzánk, mert ő a szegényekhez érkezik, a felemelni őket, megvigasztalni a szomorkodókat és sírókat, ahogy ha nem is az oltár előtt hallott szakaszban, de a hegyi beszéd legelején Jézus is mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hát mostani összefüggésben mondhatjuk úgy, hogy hát a sírót lehet vigasztalni, aki még sírni se tud, annak még nem jött el a vigasz ideje. Azt mondja, az alázatosakhoz érkezik, az elnyomottakhoz. Ez szinte a későbbi fogsági időkben aztán szakkifejezésé vált Izrael körében, és az Istenhez hűséges, Istenfélő maradékot jelenítette meg, és így bizakodtak ők is, hogy hát Isten oda tud hajolni hozzájuk, és az ígéretei szerint majd a fogságból is kiszabadítja őket, ahogy az első lépcsője ennek a proféciának mondja. Tehát a hűséges, Istenfélő emberek állnak most az előtérben. De miben is áll ez az Isten félelem? Hát nem pusztán annyiban, hogy Isten ígéreteibe hisznek, rendíthetetlenül belekapaszkodnak, bár ez is nem is valamiféle mártír hősiességet jelent, hogy én kiállok hitvallóként, akár üldözésben is Isten mellett, hanem azt mondja ez az ige szakasz most, hogy leginkább az Isten félő voltot a megtörtség és a bűnbánat jellemzi. Mert az Isten félő szív az Istentől magától tudja azt is, hogy milyen fekete ez a szív, hogy milyen mocskos lett a bűnöktől. És azt is tudja, hogy nincsen emberi esélye, hogy megálljon Isten előtt. A bűnei ránehezednek, nem jobb semmivel sem, mint más emberek, de éppen ebben az állapotban szólít meg Isten, hogy jöjjön a vigasztaló szavakkal, hiszen azt mondja, én tudom, mit tettetek, és mégis gyógyulást hozok. Hát azért kell vigasztalni, mert ahogyan a törvényről és evangéliumról szólva kiderült, hogy Isten igéje először is felfedi a bűnömet és összetör, azután meghallhatjuk az evangéliumot. Hűtlen volt Izrael a múltban, hűtlenül Istentől elfordulva járta a maga útját, ahogy szól a proféciában, és ez valóban így volt kezdettől fogva, hiszen még a kivonulás meg se történik gyakorlatilag, és mindenféle hidetlenség és cselszövés meg lázadás övezi a nép életét. Aztán folytatódik ez a honfoglalás után is, gondoljunk csak a Bírák könyvére, hogy másról se szól, mint elpártolásról, aztán büntetésről, és aztán Istenhez kiáltásról és megszabadulásról, de alapvetően ez zajlik aztán a királyság idején is. Nagyon hamar kiderült hát, hogy valami nincs rendben Isten népe életében. És ezt a lesújtó képet fogalmazza meg, hogy tele vannak undokságokkal, bálványimádással, a szombat megtörésével és sok más parancsolatot nyilván föl lehetne sorolni. Mindez, ami jellemzi Isten népét. És hát nem éppen ilyen a magunk mai élete is. Ennek az Istentől elszakadó életnek lett aztán a következménye, hogy Isten így fogalmaz, elrejtőztem. Hát semmi sem közelíti meg jobban az örök elvettetést, a kárhozat kínjait, mint Isten hallgatása, amikor ő maga az, aki elrejtőzik előlünk. Gondoljunk csak arra, hogy Jézusnak is az egyik legnagyobb nyomorúsága a kereszten éppen az, amikor a 22. Zsoltárral kiállt fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És Isten ott valóban tőle is elfordult és elrejtőzött. Más kérdés, hogy mi azt tudjuk, hogy ez azért van, hogy aztán ne Izraelre háruljon, és ne Isten népére háruljon az örökké tartó harag, hanem bár megérdemelte a büntetést, és Isten elfordította tőlük arcát, de mégis azt mondja, most meggyógyítom őket. Most a vigasztalással fordulok feléjük. Mert amúgy nem kell nagy hozzáértés, hogy megmondjuk, hogy a sok elpártolásnak a magunkra maradottság lesz a vége, hiszen Isten haragját vívja ki És hát minden egyes haláleset kapcsán is előttünk van, hiszen Isten lesújtó ítéletével szembesülünk. Hát bizony Isten haragja van a bűnösen és a bűnös emberen a bűnein. De az is kiderül, hogy bármilyen hihetetlen és ésszel érthetetlen is, Isten haragja mégiscsak egy rövid ideig tart, nem örökké, csak ahhoz képest egy szempillantásig, hogy mennyit érdemelnénk. Nem várja meg ugyanis Isten, hogy a lelkünk elepedjen, ahogy Ézsaiás megfogalmazza. Elénk sietne, tudja jó, ha ez hosszan tartana, akkor minden lélek elepedne. Vagy ahogy Jézus a világ végéről jövendőléskor mondja, hát ha ezek a nyomorúságok nem rövidítetnének meg, akkor mindenki belepusztulna, és senki nem maradna meg. Azt mondja, a választottakért megrövidítetik ez az idő. És Isten ugyanezt mondja, azért, hogy el ne epedjen a lelkünk, azért ő csökkenti a büntetésünket. És azt mondja, még másik kifejezés, fontos kifejezés lett Mózes 5. könyvében, amikor már az ország elfoglalására készülnek, azt mondja, hogy nyugalmat adok nektek. Elfoglalják sok harc között, és aztán Isten nyugalmat ad nekik. De olyan fontos kifejezés, mert nem csak az országra, nem csak Kánoán, és nem csak Izrael történetére vonatkozik, hanem a Szentírásban, már az Új Szövetségben úgy látjuk, mint az üdvösség örök nyugalmának a képe. Hogy Isten bevezeti az övéit, ezeket az alázatosokat, a megtörteket, a bűneik miatt, a porba roskadókat, az ő örök nyugalmába. Így vigasztal. És ezért igaz az, amit mondtam, hogy valóban ez nem szól mindenkinek, nem vigasztal mindenkit. Istennek ez az igéje. Mert aki nem érzi magát megtörtnek, és aki nem alázatos Isten előtt, az végül is elutasítja magától mindezt. Annak ez nem lesz vigasztaló szó, annak nem lesz megnyugvásadó szó. Hát amíg a bűnünk ott mardos, és Isten bocsánatát nem nyerjük el, addig nincs megoldás az életünkre. És hát mivé is válna az ember, hogyha Isten egy visszavonhatatlan, örökké tartó haraggal sújtana. Elalélna a lélek, és minden megszűnne, minden reményünk. De éppen azért, hogy ez ne így legyen, más valakinek a lelke alélt el a kereszten, Isten Jézustól fordult el, és mi jól tudjuk, hogy azért történt, hogy nekünk viszont gyógyulást szerezzen, hiszen szintén Ézsaiás prófétál arról, hogy az ő sebei által gyógyulunk meg. De ez az igazi vigasztalás. Egy magyarázónak a képével élve úgy is most mondhatnánk a közmondással, hogy arra a kőre, amit mi minduntalan Istenre vetünk és dobáljuk őt, arra ő kenyérrel feled, arra ő nem az örök haragját bocsátotta ránk, hanem szeretetéből vigasztalni és gyógyítani jött közénk. Ámen. Imádkozzunk. Szentségben és magasságban lakó Istenünk, köszönjük neked, hogy bár te mindenek fölött állsz, mégis lehajolsz hozzánk. Add meg nekünk bűneink belátását, add meg, hogy összetörjenek a sokféle vétkeink, és add meg, hogy megalázzuk magunkat előtted. Hiszen azt ígéred, hogy aki ide eljut, aki ezt az alázatot eléri, ahhoz te lehajolsz mégis. Annak te sebei gyógyulását adod, annak te vigasztalással állsz elő, annak elfordítod a haragot, és a te kegyelmedet adod. Ezért küldted el hozzánk Jézus Krisztust, aki közöttünk lakott, sátorozott, aki magára vette a terheket, a bűnöket, aki egészen mélyre eljött közénk a menny magasságából, azért, hogy minket felemelj általa, azért, hogy mindazok, akik hisznek ő benne, eljussanak az örök életre. Amen.